Je saurai te défendre au-delà des frontières. Je foulerai la terre. Je tisserai des champs aux soirées au levant. Un point pour chaque étoile, chanson de toile.
Jó estét kívánunk mindenkinek!
Jó estét! Milyen romantikusra vetted ma a figurát?
Hát, csütörtök a szerelemről szól mindig.
Ó, ez szép! Ilyen érzékeny vagyok.
Ezt csak azért mondom, mert pont most válogattuk ki az eljegyzési fotóinkat. És egy...
Azokat, amiket én készítettem?
Nagyszerű fotós készítette az eljegyzési fotóinkat, aminek ugyanaz eljegyzéstől számítva eltelt egy év a fotók készítéséig, de nem vesztették aktualitásukat így sem.
Tipikus eset, amikor a megrendelő hibázik. Tehát oda is hívhattál volna az eljegyzésre.
Oda is hívhattak volna, igen. Csak ott annyira lámpalázas voltam, hogy örülök, hogy én ott voltam.
Ja, egyébként az izgalmas volt. Én meg két eljegyzésen is ott voltam, igazi eljegyzésen. Azért az rock and roll. Lehet, hogy...
Mesélted podcastben is.
Ja.
Nem
legalább olyan
Ró Petit.
Nem. Legalább olyan pici volt szerintem a gyomrom, mint a vőlegényi.
Ne gondold.
Ne gondolj, nem izgalmas. Vert a víz. Ugyan már?
Izgalmas volt.
Igen. Izgalmas. Megvan a varázsa, hogy kevés olyan dolog van az életünkben, amit csak egyszer csinálunk, és megvan a varázsa, hogy...
Igen.
Jó eséllyel lesz, hogy ez közéjük tartozik.
Mert ha sorszámozod, akkor sok mindenre igaz, hogy csak egyszer csinálod. Például az első eljegyzési fotózásodban mindenképpen csak egy van.
A másodikból is csak egy van.
Így van. Az történt, hogy meglátogattál minket, és roppant jó eljegyzési fotókat csináltunk. Akarunk erről beszélni? Mesélhetünk a hallgatóknak?
Hát, ha te hozzájárulsz.
Én abszolút.
Jó, ezt majd írásban kérem.
Küld el az ügyvédemnek.
Kezdjük mindjárt a legizgalmasabbal, amikor elgurult az Aston Martin, mert nem lett behúzva a kéziféke, vagy kezdjük az unalmasabbakkal, amikor...
Kezdjük az unalmasabbakkal, hogy amikor... megírtunk éget 4 napra,
igen.
És mondtad, hogy ebből 1 napra el is jössz.
És jaj, de rossz.
Minden, amit terveztünk...
Igen. Legjobban a japán autó találkozót sajnálom, ahol csodálatos VR4-es galantokat nézhettem volna, és folyhatott volna a nyálam egész vasárnap.
Errefelé Legdumnak hívják, mert legtöbb az japán import.
Tudom.
De még én sem vagyok tisztában ezekkel a japán nevekkel, mert az még oké, hogy az MX-5-öst is Miatának hívják, de például a Mazda 6-osnak, meg 3-asnak mi a neve. Japánban azt nem tudom, csak azt tudom, hogy arra végződik mindegyik.
Ennyire én se vagyok fan, annak viszont nagyon örülök, hogy a Nikon az Mitsubishi brand. Nem igen. Tudom, ezt tudtad-e.
Igen, az valahogy egy márka csoport, vagy mi?
Bizony. Mint ahogy a Subaru, az Fuji Heavy Industrials termék. Tehát, hogyha egyszerre vagy Subaru és Fuji rajongó, akkor boldog lehetsz. Legalább annyira boldog, mint én, aki egyszerre Nikon és Mitsubishi rajongó.
Igen.
Ezek az apró kis örömök a férfi élet során.
A más ilyen is, egy Gillett meg a Duracell, az egy meg ilyen.
Kevésbé érdekel.
Na, hogy az történt, hogy kijöttél egy napra, pontosabban, hogy megérkeztél péntek este, és szombaton fölkeltünk nagyjából hajnalok hajnalán, hogy kimehessünk fotózni a nap felkeltében.
Egy remek zöldborsókrémleves és chili con carne elfogyasztása után.
Igen, de azt nem reggel fogyasztottuk.
Ja, igen,
reggel közültünk, hogy egy kávéig eljutottunk csukott szemmel. De
meglepett,
hogy nem volt a nap felkeltében fotózni.
Menő volt, mondjuk én egy icipicivel jobban örültem volna egy olyan helyszínnek.
Ahol nem fagyunk szét.
Nem, egyrészt lehetett volna melegebb, de hát ugye ez a hajnalnak a sajátossága. A másik az, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha nincs mögött a nap és köztetek fa. Tehát nincsenek fák.
Na igen, hát ez föl kellett volna kelni. Elég sok időt töltöttem egyébként helyszínkereséssel, de megmondom őszintén, hogy egyetlen egyszer sem mentem ki napfelkeltekor megnézni a helyszíneket. Csak úgy sejtettem, hogy abból az irányból fog jönni a nap, de hogy pontosan hol bukkan föl, azt nem tudtam.
Egyébként egy bizonyos idejű fényképezés után, tehát mint tudom, egy 10-15 év fotózás után egész jó eséllyel lesz az emberből helyszíncoacher, vagy helyszíncoach. Ugye a filmforgatásokon vesznek igénybe olyan cégek szolgáltatásait, hogyha megmondod, hogy neked egy romos kastély kell egy, mit tudom, 3 méteres belmagassággal, akkor keresnek neked, és megmondják, hogy hol van, és mit tudom én, Csehországban itt és itt találsz ilyet, és leszervezik neked a filmforgatást.
Ezzel kapcsolatban akartalak is kérni, hogy az esküvői helyszínünket helyszínkócsold már meg, Peti.
Bizony, bizony.
Hol legyen ott a fotózás.
Én úgy emlékszem, ezt meg is ígértem.
Ezt megígérted, igen.
Igen, az azért jó, hogy megígértem, mert még azt nem tudom, mikor fogom, mert hogy azt hiszem 3 napot töltök Magyarországon az esküvőtök előtt, amiben bele kéne férnie elég sok mindennek, köztük egy fényképezőgép vásárlásnak, de van egy jó hírem egyébként ezzel kapcsolatban. Jártam CL-nél.
Itt is lesz egy mágus, jó, akinek nem mondjuk a nevén.
Nem, szerintem Csurgó Laci nevét lehet mondani. Ő eléggé publikus figura a fotósok körében.
Főleg Nikonban utazik, nem?
Nem, ő szerintem Hasselblad specialista, és mivel hogy viszonylag kevés Hasselblad forog Magyarországon, és nem lehet Hasselblad javításból megélni, alapvetően fényképész technikusnak tűnik számomra, tehát a műhelyében rengeteg Canon és Nikon fényképezőgép van. Egyébként ez megint csak érdekes, hogy nem is nagyon láttam mást. Talán egy 20 évvel ezelőtti Olympus kompaktot, de hogy mit keres ott, valószínűleg csak porfogó. Nem ez az érdekes, szóval jártam a D3-mal Csurgó Lacinál, aki szemrevitelezte a mechanikát, és picit állított rajta, és azóta nem akad.
Na.
Kapott egy kis kenést, és azt mondta, hogy ez nagyon száraz volt maga a mechanika. Úgyhogy úgy néz ki, hogy kedves SLR tulajdonosok, legyetek szívesek a saját érdeketekben odafigyelni arra, hogy ne száradjon ki a tükörmozató mechanika.
Egy tehát ennek D-70-et, nem D-70-et, az a fény.
VD-40.
VD-40-et bele kell fújni.
Persze, amikor egyszerre vettem...
Soha ne ijatok fröccsöt podcast előtt.
Nem, ittál egy jót?
Összekerültek a VD-40-et a D-70-nel. Igen, megünnepeltem a tavaszt egy fröccse.
De jó. Én tavaly óta szeretem a fröccset. Eléggé ellemaradtam, lévén, hogy 31 leszek májusban, de szerintem jobb később, mint soha.
Jó, mert a Facebookot szerint más leszel, de az mindegy.
Na, az mindegy. Az
ne is keverjük
ide. Lebuktattál. Na, szóval azt akartam, hogy egyszerre vásároltam jó fél évvel ezelőtt ilyen légtisztító, tudod, a porpisztolynak hívják, azt hiszem magyarul.
Ez a sűrített levegő fújószpré.
Igen, meg valami más kenceficét, már nem emlékszem, hogy mit. És már megnyomtam a D3-on a tükör felcsapást, és kezembe vettem a flakont, amikor egészen rá is néztem, hogy mit fogok belefújni, és jól tettem, mert nem a porpisztoly volt a kezemben. Ugyanolyan, full ugyanolyan fehér mind a kettő.
De valami meredek volt, tehát nem a haj zselé?
Hát nem, de tényleg, valószínűleg valami ilyen kenőcúc, tehát tényleg, most nem azt mondom, hogy biciklin lánc spray, de valami hasonló, de tényleg, sütőtisztító, nem tudom, tehát valami tényleg, ami nem lett volna jó, hogyha belefújom, de tényleg megnéztem, úgyhogy nem volt para, de hát egy pillanatra megállt a szívem. Minden esetre most meglett, nem tudom, olajozva a mechanika, és tök jól működik, nem akad, és nagyon úgy fest, hogy a fagyás is a kártya miatt volt, mert mióta nem rakom bele azt a kártyát. Igen, mert úgy van, hogy van két gyors 16 gigásom, egy lassú 16 gigásom, és két szintén lassú 8 gigásom, egy 4 gigásom, meg egy 1 gigásom, ami csak így megmaradt valahonnan. És a két gyors 16 gigást használom párban, meg a két lassú 8 gigást használom párban. Ezek ugye mindig ugyanazok az adatok mennek rá, és akkor utána jön a buli, ahova meg a lassú 16 gigást szoktam ellőni. Uh-huh. És a buliról akkor így nincsen a helyszíni azonnali dupla másolat.
Igen, igen.
De ez a kreatívról, meg a szertartásról van. És most az egyik gyors 16 gigás nagyon úgy fest, hogy attól fagyott. Mert most már 4 napja fotózom úgy, hogy nem fagyott a gép, és előtte pedig rendszeresen előfordult.
Ez jó, hogy sikerült beazonosítani.
Bízom benne, hogy ez, mert tényleg azóta azért elég sok végigfotóztam, tegnap előtt egy éttermet, ma is kattogtattam, bár ma nem munkából, csak játszottam a géppel, meg ugye elég sokat kattintottunk, amikor a zárszerkezetet, legalább egy 100 expo belement, amikor a zárszerkezetet teszteltük, vagy ha nem több. Minden esetre ha meg lesz az új gép, akkor egy, én azért biztosan biztos szerintem kicseréltetem a tükörmechanikát. És ez nem olyan vészes összeg. Egyébként érdekes, hogy mindenki fázik a zárcserétől, a tükörcserétől. Nem vészes. Tehát egy bármilyen elektronikus alkatrész cseréje sokkal drágább.
Maga, inkább szerintem attól félnek az emberek maga a tudat, hogy van egy fényképezőgéped, ami ráadásul drága volt, és abba elromlik valami. Tehát nem olyan a fényképezőgép az emberek tudatában, mint az autó, amiben olajat kell cserélni, meg néha szervizbe kell vinni, meg nem tudom, hanem egy olyan dolog, ami mint egy, nem tudom, mint egy hűtőszekrény megvetted, használod, kész, de azt nem kell javítani.
Hát pedig kell.
És akkor miért megijedhetnek? Hát ez használat függő.
Na várjál.
Nekem a D70-em 10 év alatt egyszer okozott problémát.
Kártyaolvasó hiba.
Igen. Elkanyarodtunk az eljegyzési fotókkal. Annyit akartam mesélni még róla.
És most visszatérjünk, hogy mutathatok valami frankót?
Mutass egy frankót.
Na figyelj.
Közel hajlok. Úristen, mi lehet ez?
Ez így hallatszik.
Ez hallatszott, igen.
Nagyon menő. Na, ez az új névjegykártyám. Két hónapot vártam. Nem, ez egy nagyon vékony fém filmre van nyomtatva, két oldalas négy színnyomásos névjegykártya, és ha emlékszel a logómra...
Alumínium?
Meg nem mondom. Nem tudom.
Simán fém.
Egy nagyon vékony fémlap. Torkot lehet vele vágni, ha ügyes vagy.
Ez bármivel lehet, elég ugye kiskanál.
Csak akkor fájni fog annak, akinek elvett. Ezzel kevésbé fáj. Na mindegy, egy két oldalas névjegykártya, és ilyen szuper hangja van, hogyha így meg lehet így libegtetni, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt a mozdulatot. Muszáj elmondanom egyébként, hogy hol vettem, mert nagyon nagy boldogság birtokolni, és hát, ha ti is szeretnétek ilyet.
Ez nagyon menőnek tűnik.
Figyelj még egyszer.
Mi az alapszíne? Fekete?
Egy lilás fekete, picit olyan, mintha olajos lenne, de nem az. Ez maga a fémnek a színe. A adathordozók.hu-n találtam egyébként, és nem mondom, hogy olcsó, de bárkinek a kezébe adom, wow! Tehát túl sokat nem lehet belőle.
Átlátszó névjegykártyát akartam, de nem lehet belőle semmi.
Hát pedig az most már egészen tömegcucc, tehát hogy most már nem annyira izgalmas, de ezt még megcsodálják. Ilyet nem látsz mindenhol, tényleg. Én még sose kaptam, és akiknek szoktam adni, ők is azt mondják, hogy ilyet még nem láttak, úgyhogy... Ha valaki szeretne ilyen izgalmas névjegykártyát, akkor adathordozók.hu. Mindenféle más izgalmas cuccuk is van, de az én érdeklődésem csak ezt keltette fel.
Király.
Egyébként ez a névjegykártya egy elég nagy marhaság. Nem tudom, neked sok van?
Amikor olyan munkakörbe dolgoztam, akkor vagy ilyen több céghez kellett járni, akkor volt ilyen névjegykártya gyűjteménye, meg én is osztogattam a saját névjegykártyámat. De nálunk már akkor is a cégnél az volt a szokás, hogyha egy ügyféltől hozta egy névjegykártyát, akkor volt az egyik titkársági hölgy, akinek odaadtad, és ő fölvitt egy ilyen központi rendszerbe.
Hibátlan.
Nehogy csak neked legyen meg, hanem a többi kollégának is meglegyen, meg hogy egy helyen legyen, frissíteni lehessen, stb.
Tök jó.
Én most papíron kezeltük, de mondjuk a sógorom a mai napig használja ezt a pörgethető, ABC-be rendezhető névjegykártyatartót, és így szerintem több ezres gyűjteménye van. De mondjuk fejvadászként dolgozik, tehát így az emberekből meg a kapcsolataiból élhet. Végülis ez is érthető.
Meg sokszor sokkal jobban áttekinteted azt, amit papíron leírsz. Én például, amikor kalkulációt készítek, akár egy munkának áraját adom ki, nekem nem elég, hogy bepötyögöm a gépbe. Én valahogy nem látom át se iPad-en, se számítógépen, nem látom át úgy a számokat, mint papíron leírva. De talán emlékszel, meséltünk a tanulásról, én mondjuk mindent csak úgy tudtam megtanulni, ha leírtam a saját kezem írásával. Nem tudtam könyvből tanulni, vagy legalábbis nagyon nehezen tanultam könyvből. De ez valószínűleg adottság, tehát ez.
Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy most készítjük az esküvőnkre, a nagyon közeli esküvőnkre az asztalbeosztást, és ugye kérdés az, hogy kik üljenek egy asztalnál, utána az egy asztalon belül, hogy kik üljenek egymás mellett, és mi, hogy kerekasztalok lesznek, tehát lesznek olyan egymással szomszédos asztalpozíciók, ahol nem egy asztalnál ülő emberek is közelülhetnek egymáshoz, hogyha úgy osztod be őket, akkor uh-huh. azonos szélén vannak. És hát ezt is megpróbáltuk először így írni számítógépen, hogy akkor az első asztal, meg a második asztal, de ez annyira rugalmatlan volt, hogy végül kinyomtattuk az ültetőkártyákat, és elkezdtünk vele kártyázni az asztalon, hogy akkor ezt ide teszem, ezt oda teszem, és
egész
kialakult egy ilyen rablórömire emlékeztető dolog, hogy jó, itt már 12-en vagyunk, de csak 10 fős az asztal, akkor innen el kell venni, de őket elveszük, akkor őt is el kell venni, akkor 3-at elveszek innen, de az még kevés egy új asztalhoz, akkor innen is elveszek még hozzá kettőt, és tényleg teljesen rablórömi feeling volt a dolog, de végére sikerült nagyon jót összehozni.
Két élményem és egy gondolatom van lenne az esküvői ültetéssel kapcsolatban. A gondolat az, hogy én kötelezővé tenném az esküvőkön a vetésforgót. Tehát, hogy maximum egy órát ülhetsz egy asztalnál, és akkor úgy, mint a mindenki, mert üljön 10 székkel. Egyrészt sokkal...
Mindig elveszel néhány széket, hogy egyre többen legyenek a tánctéren, mint régen
az is jó.
Az ovis székfoglalóságban.
Volt az később is, az iskolában is szerintem. Sőt, fogsz még azt, hogy játszani az esküvőden is, ha nem vigyázol. De...
Az, igen, az lesz az apró szórás, meg a tányértörés után.
De tényleg, tehát az tök jó lenne, hogyha ha vegyülnek. Nagyon sokszor látom azt, hogy klikek alakulnak ki, és nem igazán ismerkszik a társaság. Az egyik ilyen...
A szülők közé.
Na és pont ezt akartam, ez egyik ilyen élményem, egy nem annyira közeli, de barátomnak fotóztam az esküvét kb. 4 évvel ezelőtt. Nem voltam még egy részrutinos fotó, annyira rutinos fotós, hogy előre ennyi mindent egyeztessek a párral, hogy napi rend, helyszín, mit tudom, jó, a helyszín meg az időpont nyilván, de hogy annyira mélyen nem mentünk bele, úgyhogy például az ültetésbe sem mentünk bele, ma már szoktam kérni, hogy úgy üljek, hogy legyen a közelemben konnektor, legalább 2 vagy minimum másfél embernyi helyem legyen az asztalon, a laptop, a fényképezőgép, meg esetleg egy kis kaja elférjen, meg szoktam azt kérni, hogy nagyon fontos, hogy rálássak a párra. Tehát semmiképpen ne ültessenek külön terembe, ezt egyébként az éttermek szokták javasolni, hogy a szolgáltatóknak külön helyiséget biztosítanak, csak hát, hogy oda kimegyek, és ott vagyok, akkor nem látom, mi történik, és nem tudok részese lenni a társaságnak.
Nem gondoltam, hogy a fotósnak le kéne ülni, szerintem. Dolgozzom.
Ugye, hogy nem?
Dolgozzom végig.
Ám úgy is lusta disznók.
Dolgozzom meg a pénzért.
Ja. Egyik ilyen élmény, és akkor mondta a srác, hogy ne érezd magad egyedül, ideültettelek a rokonok közé, hogy ne idegenekkel ülj. Na most én életemben látom az ő rokonait, ugye nem tudom milyen logika alapján, úgyhogy pont amit te mondtál, a szüleivel és a nagyszüleivel ültem egy asztalnál, ő meg egy percig sem volt ott, hiszen járta a társaságot. Nekem meg ugye viszonylag sok időt kellett ott töltenem, mert készítettem a slideshow-t, úgyhogy, vagy nem tudom már, lehet, hogy akkor még nem volt slideshow, de azért sok időt töltöttem az asztalnál, úgyhogy baromi unalmas volt, arra emlékszem.
Na igen, most... Nekünk egyetlen olyan ember lesz, aki senkit se ismer, a DJ, akit mi se ismerünk, csak ajánlották.
Én ismerem.
Te ismered, úgyhogy direkt...
Barbics ismeri.
Direkt figyeltünk rá, hogy ott lesz a ti közeletekben, mert hogyha nem is ismerted volna a DJ-t, mivel ő is sok esküvőn jár, és te is sok esküvőn jársz, akkor legalább a tapasztalatokat meg tudjátok beszélni.
Úgyhogy mi végig fogjuk a DJ-vel, meg a Barbie-val végig fogjuk beszélgetni az estét. Ti megcsináltok, amit akartok.
Ez így jól hangzik szerintem.
Jaj, volt egy kérdésünk esküvővel kapcsolatban.
Ne.
Emlékszel te még arra?
Igen, azt kérdezték tőled,
igen?
Hogy... Zoli, nem biztos, bocsánat, nem emlékszem a nevére. Azt kérdezte tőled valaki, hogy mi van akkor, hogyha elhívnak egy olyan esküvőre, ahol te csak vendég vagy, tehát nem fotósként hívnak, és egy olyan közeli ismerős az esküvőjéről van szó, hogy amiatt nem is mész dolgozni aznap, hanem csak a vendégként szerepelsz az esküvőn. Milyen érzés neked, milyen érzés látni más fotós munkáját, és milyen felszerelést viszel olyankor magaddal, csinálsz-e képeket akkor, hogyha nem te vagy a hivatalos fotós. Én rögtön meg is válaszolom az első kérdést ebből, hogy helyetted bocs, hogy nem mész olyan esküvőre, ahol csak vendég vagy, mert olyan szinten be vagy táblázva munkákkal, hogy nem nagyon fordul elő, szerintem, hogy azért kihagy egy szombatot, hogy egy ismerős esküvőre elmenj.
Azért, hogy ismerős esküvőre elmenjek, azért lehet, hogy nem hagyok ki szombatot. Azért, hogy pihenjek egy picit, azért lehet, hogy igen. Még a Belgis Balázsra beszéltük meg egyébként a szezon elején, hogy havonta maximum 3 esküvő. Mert nem lehet végignyomni több évet úgy, hogy minden nyár, minden négy szombatja, minden hónap, minden négy szombatja tele van. Tehát ez hosszú távon ebbe az ember beledöglik. Úgyhogy most is lesznek szabad szombatok. És ha valaki akkor házasodik és meg akar hívni, akkor nagyon szívesen elmegyek inni, vagy nem tudom, hülyeségeket beszélni, abban nagyon jó vagyok.
Tehát akkor először van az, hogy
kocafotósként
szabad napot veszel ki, és ha pont akkor van esküvő, akkor van, de egyébként nem az esküvő a fő.
Egyébként sokkal nagyobb az esélye arra, hogy előbb táblázodom be, mint hogy valaki meghív az esküvőjére, mert hogy a szabad időpontok azok nagyjából egy évvel, 7 hónappal, 8 hónappal az esküvői szezon előtt betelnek, tehát a nyárat betáblázódik mondjuk november-decemberig, és jellemzően az esküvői meghívókat meg tavasszal küldik ki. Vagy hát 3-4 hónap az esküvőt, úgyhogy engem elég rossz eséllyel tudtok esküvőre meghívni, de nagyon szívesen megyek, ha ráérek. Úgy egyébként voltam már esküvőn, hogy átszaladtam, lefotóztam az esküvőt, amit kellett, összepakoltam, és átmentem egy barátom esküvőjére. Ahol egyébként egy kollégám fotózott, mert hogy engem kértek volna föl, csak nem gondolkodtak időben.
Tehát akkor azt tudjuk válaszolni, hogyha nem tudja a fotós, akkor nem fotózol még véletlenül se, igaz?
Szerintem nem. Nem mióta profiként dolgozom, nem voltam ilyen helyzetben, hogy esküvőn lettem volna, vagy nagyon olyan helyzetben lettem volna, ahol hatalmas ingerenciát kellett, hogy éreztem volna, hogy fényképezzek. Nem, valószínűleg nem fotóznék. Már csak azért sem, mert következetlenség lenne. Tehát én fotósként idézőjelben elvárom az ügyfeleimtől, hogy tájékoztassák a vendégeket arról, hogy lesz hivatásos fotós, és pont egyébként voltam egy esküvőn nemrég, ahol megint nagyon sokan fényképeztek. Unokaöcs, apu, anyu,
mindenkinek volt egy fényképezés.
Igen, a vendégeknek az érdeke, meg a párnak az érdeke az, hogy a szülők ne úgy legyenek lefényképezve, ráadásul a tanuk ne úgy legyenek. Tavaly előtt volt egy esküvő, ahol a tanúnak egy kis handikem, egy marok handikem volt végig a kezébe. Oké, hogy nem hívtak videóst, de lássuk be, egy handikem felvételét az életben nem fogod megnézni, talán egyszer, és akkor is szörnyűködni fogsz, mert mozog, rezeg, nincs megvágva, nincs kiemelve a lényeg, nem szép a felvétel, nincs igazán okod rá, hogy végignézz egy 3 órás esküvői filmet, amit rosszul készítettek el ráadásul.
Tehát büntetésnek még jó.
Büntetésnek
még valakit odaültetsz, hogy na, csúnyán beszéltél, most végignézel ezt a 3 órás esküvői videót.
Egyébként hatalmas elismerést kaptak Borsóék, ugye Borsó és Tamás készítik nekem a csapatban az esküvői videókat, és az egyik pár mesélte, jött az albumok, én rendeltek meg plusz albumokat. A rokonságban volt egy 5 éves kisgyerek, akihez akárhányszor mennek vendégségbe az esküvő óta. Az esküvő videót hoztátok? És akkor nyilván, hogy fönn van neten, ezért nem bonyolult megnézni, és amíg ott vannak, hogy 4-5-ször megnézi. Ugye kisgyerek, 5-6 éves kisgyerek, hogy 20-szor látta az esküvő videót. Ugye a kisgyerekekről tudni kell, hogy nagyon őszinték, tehát ha szar lenne, akkor megmondaná.
Na igen.
De ezek szerint egy 5 éves kisgyerek ízlését már nagyon könnyedén tudjuk kielégíteni videóban is. Egyébként nagyon örülök neki, hogy most ilyen jól összeszoktunk, mert túl sok közös munkánk még mindig nincsen, mert nincs annyira bejáratva nevük, mint az enyém, és én erőszakkal meg ugye nem ajánlom őket ezzel, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, ez policy volt, hogy én, ha tőlem fotós árnyalatot kérnek, akkor én nem írom oda, hogy itt a videósé is, mert nem elegáns. Esetleg megemlítem a beszélgetés során, megemlítem, hogy videóst is tudok ajánlani, de...
Ha külön érdeklődnek, akkor mondod.
Ha külön érdeklődnek, akkor mondom.
Teljesen korrekt így.
Szerintem ez hosszú távon sokkal, sokkal kifizetődőbb. Rövid távon lehet, hogy hamarabb befutna a dolog, de hosszú távon szerintem ez sokkal kifizetődőbb. De hozzáteszünk, hogy nem vagyok marketing zseni, tehát csak megérzés alapján sem ezeket a dolgokat.
Jó, azt még nem válaszoltad neki, hogy milyen látni más munkáját esküvőn, hogy nagyon, nagyon csapkodod az arcodat, amikor van az eget.
Nem, az a helyzet, és egyrészt nagyon kritikus ember vagyok, tehát kicsikorom óta nagyon mocskosú kritikus vagyok, és ezt a rokonaim, barátaim mind megsínylik. Ez nyilván egy tipikus egy dolog, ami ilyen jelenfejlődés feladatként meg lehet élni, hogy a véleményemet vagy a kritikámat tartsam magamba, vagy legyek elfogadóbb, és hát ez...
Ami a szíveden, az a szádon.
Akkor még fiatalabb...
Eltűntél egy pillanatra, Péter.
Ajaj, akkor lenyomom a Dropboxot, pedig reméltem, hogy tud menni
a fricsit. Nem, szerintem a mikrofonot tűnt el. Csak egy egészen kis pillanat maradt ki.
Na mindegy. Szóval amíg néztem tévét, 4-5 évvel ezelőtt volt legutoljára, akkor bele-bele fut az ember riport műsorokba, és ott mondjuk színészek, vagy nagy festők, vagy zenészek kérdezi a műsorvezető, hogy és hogyan értékeli a saját munkáit, és akkor mondja, hogy nagy szerényen, hogy hát én mindig nagyon kritikus vagyok, és nem is igazán szeretem a dalaimat, vagy most tök mindegy, miről van szó pontosan, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy hú, áll szerény majom, ne hazudozzál már össze-vissza, és tök érdekes, hogy most, hogy én is olyasmit csinálok, amit sok ember tud véleményezni, hiszen publikusak a fotóim, és azért többnyire azért pozitív visszajelzéseket kapok megrendelői oldalról is, bizonyítvány az, hogy egyre több a megrendelőm, tehát hogy valószínűleg azért jól csinálom, amit csinálok, de nagyon ritka az, hogy nem látok javítani valót a saját munkámban. Tehát én nagyon, majdnem minden átadott anyagot úgy nézek meg, fú, itt lehetne jobb, ott lehetne jó, itt nem komponáltam tökéletesen, itt túl sok fotót csináltam, ott túl keveset.
Szerintem tökre kell a fejlődésedhez.
És igen, csak ezt bevezetőnek akartam elmondani, hogyha most lehúzok más fotósokat, akkor érezzétek azt, hogy magamat is nagyon keményen lehúzom. Szóval én nagyon szoktam fogni a fejemet. És elsősorban a kommunikáció miatt. Tehát az, hogy egy fotós ott unott fejjel áll egy... Ezt mondjuk nem élőben láttam, hanem videón, meg a Barbiék mesélték, hogy egy fotós ott áll unott fejjel a szertartáson, és tényleg csak épp, hogy nem ásít bele a pap arcába, és úgy fotóz egy esküvőt. Figyelj, ha unod az esküvőket, ne menj esküvőre fotózni. Tehát ez egy erős kritika, vagy ez egy erős vélemény, de ez tényleg így van. Tehát
na jó.
Megértem, hogy kell a pénz, de nagyon sok minden mással is lehet pénzt keresni. Tiszteletlenség a párral szemben szerintem úgy dolgozni, hogy nem szereted, vagy nem élvezed, amit csinálsz. És most nem csak az esküvői fotózásra vonatkozik, rendezvényfotózás. Ugye a rendezvényfotózás az beugró ága a fotózásnak. Tehát a legtöbb fotós, egyébként én is rendezvényfotózással kezd.
Főleg a buli fotózást is, hogyha ide...
A parti fotózás, bizony. És egyébként a parti fotózásból nagyon sokat lehet tanulni. Tehát, hogyha azt aktívan és jól csinálod, ezt még a múltkor a Gólya Bál kapcsán meséltem, az egy nagyon jó iskola tud lenni, hogyha ha azt is alázattal és odafigyeléssel csinálod. De mondjuk egy céges rendezvényeken hányszor látom azt, hogy vakuzik a fotós, mondjuk szabad téren, és a fölfele áll a vaku. Tehát nem tudom, de ezt meséltem már talán egyébként egy régebbi podcastben, hogy a felhőkről deríti a fényt, vagy mi a koncepció ilyenkor, nem tudom, hogy úgy maradt.
Úgy kellett, és kint meg nem állított rajta.
Hát jó, értem én. Múltkor a Gödörnél láttam egy rendezvényt, és hogy 100 képet nem csinált, úgyhogy fölfele világított egyet se. Ami nem baj, mert villoghat feleslegesen, csak ja, meg az a tipikus megint az is érdekesség, hogy fölfele áll a vaku, elfordítja a gépet, és jó pofán vakuzza a mellette állót. Ilyen előfordul, meg tényleg megesik, meg biztos, hogy velem is megesett sokszor, de ebben látszik az, hogy nincs tudatosság a fotográfia mögött. És tudod, van az a misztikus ember, akiről nem beszélünk, és akitől én nagyon sokat tanulok, ő az, aki állandó. Igen, az, aki állandóan szajkozza, tessék, én is ittam egy projektet ezek szerint, ő azt szajkozza, hogy...
Vagy kellett volna, hogy
tudd, mit csinálsz. Tehát úgy ne fényképezz, hogy majd lövünk 3000-et, és akkor majd lesz belőle 10 jó, mert nem lesz. Tehát, hogyha nincs benne koncepció, nincs benne tudatosság, akkor nem lesz. Most készült el a...
Ezt én nagyon éreztem, amikor divatbemutatón fotóztam, és nem ment még annyira, hogy elkapjam a lábat jó pillanatban. Korábbi podcastben beszéltünk, hogy kell álljon a lány lába, hogy az jól nézzen.
Igen.
És akkor volt az, hogy sorozatmódra állítottam a gépet, és akkor próbáltam sorozatot lőni.
Egyrészt
vagy követte a fókusz, vagy nem, másrészt meg garantált, hogy nem lett benne az a pillanat, ami kellett volna, hiába lőttem 5-6 képet másodpercenként, közötte történt a pillanat. Tehát, hogyha nem tudod elkapni, akkor hiába próbálsz ilyen nagy hálóval halászni.
Nem vagyok nagy Star Wars fan, de egyik kedvenc filmes idézetem az, hogy Ted vagy ne. Innom kell egy pohár vizet, bocsánat.
Ted vagy ne Ted, de sose próbáld.
De ne próbáld, így van.
Jaja, Yoda mester.
Egyébként portréfotózásra ez különösen igaz, vagy szintén a kreatív fotózásnál, hogy azt, hogy otthagyni a párt, hogy csináljanak, amit akarnak, vagy kezdjenek el ott nyúlkálni egymás felé, meg csókolózzanak porbaszájba, abból semmi nem lesz. Tehát abból
Ezt egyébként, igen, akartam mondani az eljegyzési fotónkkal kapcsolatban, hogy én láttalak már téged dolgozni, de úgy inkább úgy távolról, vagy kívülállóként, vagy nem akartam úgy belemászni a dologba.
Azért az régen volt.
Csináltam rólad verkfotókat,
hát régen volt, igen, de azért tisztában voltam azzal, hogy baromi jól tudsz kommunikálni az ügyfelek, hogy egyik legnagyobb erőssége, tehát nem csak tudsz jó fotókat csinálni, hanem hogy oda tudod állítani az embereket, ahova nekik menniük kell. És hogy most először tapasztaltam meg alanyként, vagy modellként.
Mennyire idegesítő, mi?
Hogy hát, hogyha akarsz egy visszajelzést kapni, akkor szívesen adok egy visszajelzést, mert baromira nem volt idegesítő a dolog. Hanem, hogy oda mentünk egy ilyen, volt mondjuk egy prekoncepciónk, de nem volt kialakult képünk arról, hogy kéne zajlódjon egy ilyen fotózás, és hogy már a legelején miután így...
Most azért izzadok, azt tudd. Na mindegy, mondd.
Pozitívval kell kezdeni azt.
Ja. Utána a hideg zuhany.
Szóval, hogy már a legelején elmondtad a kereteket, hogy mit, hogy fogunk csinálni, hogy nekünk hogyan kell viselkedni, hogy lassítsuk le a mozdulatainkat, hogy hogyan nézzünk egymásra, stb. Tehát az egésznek adtál egy olyan határozott keretet, ami tök jó volt ahhoz, hogy benne az apró részleteket, pedig már fotózás közben, miközben távolról mondjuk egy teleobjektívvel lősz minket, akár magunktól is ki tudjuk tölteni, vagy akár meg is tudod mondani nekünk távolról, hogy éppen hogy kéne.
Ami a legfontosabb, és nem tudom, mondtam, hogy vegyetek levegőt. Teljesen érdekes, hogy ez az egy, amit el szoktak felejteni az emberek.
És fulladoznak?
Hát nem az, hogy most nyilván nem az, hogy kapkodják a levegőt, hanem hogy érződik az, hogy feszültek, és hogyha veszel rendesen levegőt, szép nagy mély levegőket, akkor nagyon, nagyon kellemesen, egyrészt ugye az, hogy egyszerre vesztek levegőt, ha megkérem a párt, hogy vegyetek levegőt, biztos, hogy egyszerre fognak levegőt venni. Aha. És azzal egy picit a légzésük összehangolódik. És az, hogy a légzésük összehangolódik, picit valószínűleg a szívverésük is össze fog hangolódni. És ez nagyon sokat segít ahhoz, hogy egymáshoz tudjanak érni olyan intenzitással, olyan hévvel. Fú, tök jó, most ugyanaz a borzongást élem át, mint fotózáskor.
Hát szóval, meg hogyha csak veszel egy nagy mély levegőt, és hogy kifújod már az, attól...
Segít fókuszálni, segít odafigyelni, igen. Meg ellazulsz, bizony.
Jó. Úgyhogy... Na igen, tehát én...
Egyébként elmondom akkor...
Pozitív értelemben, hogy mennyire könnyű neked modellt állni emiatt.
De jó, hogy ezt mondod. Egyébként nagyon izgultam ezt, elmostak, hogy én...
Akkor is, amikor nulla fok van, és azért van hajnal öt.
Igen, most én mint azon valóban, és nagyon izgultam, mert nyilván téged azért nem fotóztalak még, tehát az, hogy ismerjük egymást 20 éve, de azért egészen más titeket fényképezni, mint vad idegeneket. Tehát valahogy magasabb a mérce, vagy nem tudom, tehát mind a mellett, hogy ügyfél vagy barátom is, tehát vagy barátom vagy és ügyfél is, egészen más azért úgy dolgozni, ráadásul kurva kellem, megígértem, hogy nem mondok csúnya szavakat, nagyon kellemetlen volt, hogy a D3, ahogy kiértünk hajnalban fotózni, akkor kezdett el akadni. És ráadásul most, hogy kiderült, hogy teljesen banális dolog, tehát, hogy kiszáradt az egyik ilyen tartó izért, tehát még meg is tudtuk volna csinálni, de hát...
De hát ez... Én meg tök úgy voltam vele, hogy inkább nálunk akadjon meg, mert ott van nálunk a D70, máskor is meg tudjuk lőni a képeket, stb.
Mindegy, túl vagyunk rá, és jól sikerült, meg nem is korlátozott sokat, meg, de azért ez azért szívás, és szikkellem.
Kimentünk hajnalán fotózni napfelkeltében, ami egyébként szerintem a helyszín, nekem nem volt baj, hogy fák között kelt fel a nap, mert szerintem nagyon rendben volt a helyszín.
Rendben van.
Borzasztóan hideg volt, tehát a képeket visszanézve azért nem tudtunk abból a sorozatból annyira sok jót kiválasztani, mert piros az orrunk, piros a fülünk, és hiába látszik a lehelet, ami tök jól néz ki a képen, de inkább az látszik, hogy meg vagyunk fagyva.
Igen.
Nagy kabátba kellett állni.
Hát meg mindig az első fotósorozat, az első... Ha több helyszín van, ezt meséltem már korábban is, tehát hogyha akarok fotózni a várban, akkor biztos, hogy meg fogok állni korábban valahol egy 10 percre egy pár idézőjelben jelentéktelen képet lőni egy idézőjelben jelentéktelen helyszínen, csak azért, hogy ne majd, ne ott a várban, most például a vár, legyen de ne a várban készüljenek az első fotók, és ilyen szempontból a hajnal nagyon szerencsés volt, hogy nem az Aston Martinnal kezdtünk el egyből idézőjelben bénázni, hanem volt magatodak egy kis rutin, egy kicsit már dolgoztunk együtt, egy kicsit már láttátok, hogy csinálom, én is láttalak titeket, ami egyébként engem mennyi idézőjelet rakok? Mindegy, zavart, nem érdekel.
Zárójelben.
Ja, köszönöm, legalább változatos lesz. Szóval ami kicsit zavart, hogy nem tudom, hogy Bea tudta-e például, hogy hova megyünk. Vagy ezt megbeszéltétek el, mert én ezt így elfelejtettem lekommunikálni, hogy ezt azért beszéljétek meg, hogy mi lesz, hogy a cipőválasztás neki például nagyon kényelmetlen volt valószínűleg ott az avarban való sétálás.
Ja, reggel, elmondod.
Aha, nagyon vékony, nagyon vékony. Egy sportcipő szerintem simán jó lett volna a képeken. Csak hát erre én nem készültem fel, hogy ezt így megbeszéljük.
Ja, mindegy, nem volt problémás.
Nem, nem volt problémás?
Sarkóba süllyedt el, mint a kerti törpe, akit leszúrsz a földbe. Nem volt ilyen gond.
Nem.
Na igen, és azt találtuk ki, hogy áruljuk el a nagy titkunkat, hogy James Bondos témájú képeket szeretnénk készíteni.
Ha már kérdétek, igen.
Igen, amihez, ha már Anglia, amihez elengedhetetlen a Walter PPK, azt hiszem a James Bond pisztolya. Mindegy, de eBay-en műanyagból be lehet szerezni fillérekért, tehát az gyorsan meg volt.
Igen, és ezzel kapcsolatban mondanám a leszúrást, amit tegnap, a múltkor beígértem, hogy igazán szeretettél volna egy olyat, aminek nincs narancsárga karika az elején.
Azt szerintem, de Photoshopban nem.
Hát ez az!
De nem igen. Elbízom. Egyébként az egész fegyverhez hozzáállás egészen más azért Angliában, meg szerintem Amerikában is nagyon hasonló lenne. Tehát amikor a munkatársamnak mondtam, hogy így vettem egy ilyen játékpisztolyt, akkor így teljesen őrültként nézett rám, hogy úristen, hogy így, hogy behozzam a munkahelyre, meg hogy azért ne hadonásszak vele sehol, meg nem tudom, tehát egészen másképp állnak hozzá, tehát nem azt gondolják, hogy ez jó pofa vagy vicces, hanem sokkal inkább tartanak tőle, és nem tartják jó pofának. Ismerősöm volt Malajziában, zárójába ide teszem, és akart venni plüss tigrist, mert hogy Malajziában jönnek tigrisek, és mondták, hogy baromira nincsen plüss tigris, mert hogy ez így ott él a dzsungelben, és megtámadja az embereket. Tehát nem tanítják a gyereket arra, hogy a tigris az aranyos, és játszani lehet vele, meg játszani kell vele. Úgyhogy nem fogsz plüss tigrist kapni, mert hogy az egy veszélyforrás.
Igen, és ide szúrnám, hogy azért Angliának és az Egyesült Államoknak is az elmúlt 10 év történetében elég sok megkattant fegyverhasználó volt sajnos. Igen. Iskolai merénylőktől kezdve a terrorizmuson keresztül sok negatív tapasztalatuk, vagy sok negatív élményük lehet a magánszemély és a fegyver kapcsolatában. Úgyhogy érthető ez a reakció.
Van egy ilyen, tartanak tőle némiképp. Na de hogy igen, tehát megvolt a műanyag pisztoly, sikerült vennem egy csokornyakkendőt, természetesen nem a megkötős fajtát, hanem a ovis módon ilyen fölpántlikázható fajtát, ami előre meg van kötve, mert csokornyakkendő kötéssel nem akartam.
Fotó nem látszik.
Tovább képezni magam, igen. És akkor hátra volt még, hogy szerezni kéne egy Aston Martin, hogy biztos, ami biztos. És volt olyan szerencsénk, hogy sikerült fölhajtani egy olyan ismerőst, akinek volt egy olyan ismerőse, akinek volt egy Aston Martinja, és kölcsön is adta nekünk egy órára fotózni. Ezt előre leszögeztük, hogy vezetni nem szeretnénk az autót. Nem csak azért, mert hogy borzasztóan félnék egy ilyen drága autó megkarcolásától, de a legtöbb angol embernek olyan a biztosítása is, hogy más nem vezetheti az autót, tehát eleve a biztosítónak le van adva egy lista, hogy kik vezethetik az autót. Talán beszéltünk a biztosítási rendszerről, nem?
Igen, szerintem beszéltünk róla.
Tehát nem fotós... lehet csak úgy idegennek az autóját vezetni alapból sem, biztosítás szempontból sem.
Egy fotós vonatkozást szúrnék ide, hogy nem is érdemes, nem is jó a fotózást bármi mással keverni. Tehát, hogyha ha fotózás céljából találkozol valakivel, és az autó az fotózás szempontjából jött, akkor nem érdemes elkezdeni azon pörögni, hogy milyen szép a bőr. Fotósként mondom ezt. Tehát én szándékosan nem mentem oda, nem néztem meg az autót, nem néztem meg a bőrülést, nem néztem meg a váltót, nem ültem még csak be sem. Azért, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy egy pillanatra se ragadjon ki abból a millióból, amiben én benne akarok lenni, miközben fényképezek, mert most hülyén hangzik, ez nagyon veszélyes tud lenni, tehát nem érdemes.
Hát oda kell koncentrálni a fotózásra, ez olyan, mint bármi más. Hogyha jól akarsz biliárdozni, akkor nem tud a csajok segét nézni, tehát ez ilyen.
Ez ilyen. Ez is egy nagyon jó példa, én azt akartam mondani, hogy jó dolog, amikor az ügyféllel bizalmi a viszony, de érdemes ugyanúgy megtartani a fotós ügyfél kap. Tehát nem érdemes nagyon elpoénkodni, mert el tud csúszni a jégen a dolog. Tehát az is egy ilyen dolog, hogy érdemes a fotózás végig. Nekem nagyon sok pár van az életemben most már, akik, ha nem is barátként beszélgetünk, vagy futunk össze időnként, de nagyon kedves ismerősként. És ez egy nagyon jó az eskü után, de egészen addig, amíg én az albumokat át nem adtam, ez a megbízó, megbízott viszony nem léphető át szerintem. És ugyanígy, hogyha egy autó az ott most na számunkra díszletként van jelen, akkor az maradjon díszlet. Maradjon egy illúzió ott a háttérben.
Jellemzően a háttérben volt Tag Blendével szépen elmosva.
Hát azt jól megszívtuk.
Egyébként, amit mondtam, mert a hosszú ramat idő után aznap pont kisütött a nap, és tavaszias napsütés kerekedett, meg jó idő. Úgyhogy délután meg kabát nélkül tudtunk fotózni, és neked ez hatalmas csalódást okozott.
Hát igen, mert én úgy készültem Angliára, nagyon komor felhőket fogunk. Ugye voltam kint, pont egy éve kb. Egy hetet voltunk, én Borsóval kocsikáztunk fel alá. Tök jó helyeket néztünk meg. És végig egy ilyen kicsit szeles, kicsit szemerkélős, sok felhős, szép felhős ég volt, és nagyon szép fotókat is készítettem. Egyébként azóta mai napig nem dolgoztam föl szerintem, utána kezdődött a meló.
Nem megrendelésre csináltad. A
Timelapse
videó a Stonehenge-ről, meg stb.
De az jó, agyunk az jó lett. Igen. Szóval én arra készültem, hogy az Aston Martin szélvédőjében buskmor felhők fognak tükröződni, vagy mély kék felhők, hogy a fényezésén apró kis vízcseppek állnak majd, és akkor az tök jó lesz. Szépen oda lehet, neki lehet támaszkodni, esetleg az autónak tudunk vele közeliket fotózni, de így, hogy tűzött a nap, és ráadásul nagyon szép fényezése volt az autónak, és a tulajdonos is volt annyira kedves, hogy letakarította a fotózás előtt.
Igen,
közben, ahogy megérkezett elő.
Nem off-roadozásból érkezett szerencsére.
Tehát mennyire kemény volt, vette elő a bőrtáskát, a kis dedikált sprayt, kis spritznit, a szarvasbőrt, és egyből takarította le a fényezést. Nagyon szép. Érződött a törődés.
Nem illett volna, hogyha előkap egy zsepit, és így...
Ráköp a motorátetőre, és lekaparja a körmével a galamszart, igen. Ez kevésbé lett volna finom. Szóval nagyon jó, egyrészt nagyon fényes volt az autó, meg nagyon pici, nagyon lapos, tehát nem volt könnyű háttérként használni. Ráadásul
kicsi egyébként. Nagyon amikor pici. Az odafelé úton mentünk, akkor mögöttünk jött, és azt néztem, hogy voltak olyan szűk részek, hogy alig fértünk el mi, és néztem, hogy na majd ő hogy fog elférni, és
simán
elfért. Tényleg nagyon apró az autó.
Igen, a képeken sokkal nagyobbnak tűnik, ez igaz. Hát meg, hogy beültetek, hát az ablakra is, az nem több egy arasznál szerintem. Tehát...
Igen, meg hát lendülsz a padlón.
Ja. Mindig, nem is ez volt a probléma, tényleg az volt a gond, hogy a szélvédőjéstás nagyon lapos, és a tűző napot, tehát délután 3-kor jól megszívtuk tényleg, mert hogy ennyire napsütés, hogy ilyen napsütés legyen probléma Angliában a fotózás, hát ezt életemben nem gondoltam volna. De hát mindegy, ebből kellett kihozni. A képek szerintem jók lettek, tehát azzal nem volt probléma. Jól megszívtuk azt mondjuk, hogy elmentünk ugye helyszínt keresni a hajnali fotózás után. Azt, amit ti kinéztetek, az egyből muszáj volt offolni a forgalom miatt. Igen. És akkor néztünk egy B helyszínt, oda meg délutára beparkolt egy csomó autó, tehát sajnos ez hát rögtönözni kellett, de hát
megmondom, abszolút... hogy a képeken ez baromira nem látszik, tehát lehet, hogy hát, neked szenvedés volt, hogy tudsz egy millimétert arrébb mozdulni, egy kitakarja
hát hallod.
Egyik autó másikat, de a végeredmény szempontjából ez baromi jó lett.
Az, hogy titeket is végig úgy instruáltalak, hogy a hátad, az takarjon egy furgont, akkor az Aston Martin tetejével takartam egy messzéségben lévő Ford Transitot, de hogyha kimozdultam volna, akkor egy csúnya villanyoszlop lett volna ott, szóval volt vele izzadás, az biztos. Azt mondjuk sajnálom, hogy az utolsó képsort már éppen búcsúztunk a tulajdonostól, amikor egy felhő eltakart a napot, egy elég nagy felhő, és akkor mondtam, hogy gyorsan vissza az egész, hogy gyertek még, álljatok be a kocsi elég gyorsan, csináljunk pár felhős képet, és akkor megérkezett egy csupa kék, sárga, piros kabátban lévő turista a háttérben. Az egy kicsit illúzió romboló, de amúgy jó lett.
Egyébként itt érződik ki a maximalizmusod, amit az előbb emlegettél, mert honos várogattuk le a fotókat, és baromi nehéz volt. Tehát lőttél mondjuk az egész nap során, tehát volt még egy, tehát volt a napfelkeltés etap, ez az autós, meg még volt naplementés is.
És három session volt.
Lőttél körülbelül 900 képet, amiből átadtál nekünk durván a harmadát, tehát ilyen 300-at, ami tényleg jó lett, vagy nem két tök egyformában?
Hát nagyjából a fele elment az élesség miatt.
Aha.
300-400 képet egyből kukáztam a tükör ragadás miatt. A többi meg
csak
a grimasz.
De hát, ez
hát majd grimasz vagy duplikáció.
De hát szerintem ez tök oké, hogy a kép, tehát el kell lőni 900 képet ahhoz, hogy 300 megmutatható legyen, szerintem ez még egy egész jó arány.
De viszont és... ugyanakkor, amit én nem szeretek magamban, tehát nagyon sok a 300. Tehát valószínűleg azzal, hogy digitális fotózásból születtem bele, és abban, hogy amikor elkezdtem fotózni, egyáltalán nem tudtam még az ügyfelekkel kommunikálni, és nagyon sokszor egyébként belefut az ember szolgáltatóként abba a hibába, hogy lehassal az ügyfélnek. Tehát az ügyfél igényeit ki kell elégíteni. Ez természetes. De tudni kell, hogy hol a határ.
Az ügyfél tudja jól.
Egyrészt. Igen.
Igazad is van, meg nem is ebben például. 300 fotó, hogyha a fotós szemmel nézem, vagy profizmus szemmel, akkor azt mondom, hogy sok. Ha viszont ügyfél szemmel nézem, akkor az ember szeret minél többet megkapni, vagy szereti megtartani a válogatás jogát, meg ad nekünk oda az életleneket is, mert az is szeretném, igen, hogy meglegyen, bár soha nem fogom megnézni. Tehát a másik oldalról nézve pedig szerintem az ügyfélnek meg valóban kell, tehát nem érzem. Tehát egy jó kompromisszum. Na mindegy, az a lényeg, hogy amikor most mondtad, hogy választjuk ki azt a 20-30-at, ami igazán nyerő, meg majd könyvbe is belekerül, akkor azért eléggé megizzadtunk, mert azért baromi jó képek.
Ennek örülök. Egyébként
nem volt az, hogy kiválasztottuk a 10 jót, és utána alig tudtunk hozzá vadászni még.
Kettőt, igen. Egyébként két point is lelőttél, mert a múlt héten megkérdezted, hogy kaptok-e albumot, amit én nász ajándékba szántam neked, majd megkérdezted, hogy a 20 képhez majd én rakok-e hozzá. És én azért kértem, hogy 20-at választhatok, hogy ne 30-hoz kelljen hozzátenem a magam 10-ét, és 40 legyen.
Hát így is lőttél egy csomó olyat, ami háttérnek jó, tehát hogy csak az autó van rajta, vagy csak a naplemente mi nélkülünk. Tehát akár az albumban az önállóan is megjelenhet, vagy az albumban a háttérképnek, ami rajta vannak a mi képeink.
Fú, egyébként ez nagyon jó tapasztalat.
És azokat nem tettük bele mi magunktól, mert hogy azt majd te
kitalálod. Azt majd én kitalálom. Tehát ez nagyon jó tapasztalat, hogy egyre több albumot csinálok, ugye, hogy 2 éve elkezdtem csinálni, ugye minden pár kap egy pici albumot ajándékba, és hogy én készítem az albumokat, tehát nincsen sablon, amit csinálok, hanem minden esküvő, az egy külön történet. És tök jó, hogy tavaly kezdtem el csinálni egyébként, hogy lövök olyat, ami csak az albumban ilyen hangulatkép, ami tudom, hogy hova lesz az albumban előre, amikor komponálom, úgyhogy ez egy baromi izgalmas dolog, hogy már ott fejben elkezd összeállni az album, amit igazából majd egy jó fél év múlva fogok csak átadni nektek. Jó, nem fél év,
szóval
nem.
Szerencsések vagyunk.
Ja igen, nem most számolom, azért nem fél év, de
akartam mesélni arról, hogy előre kell tervezni, vagy koncepció alapján kell fotózni. Mennyire lőttük ezt le most ami egy eljegyzési fotóink kapcsán.
Igen, keresem, írtam el hozzám.
Sikerült ott valamennyire előre tervezni? Tehát én megpróbáltam kitalálni a helyszíneket, ahol ilyen szép erdei út kanyarogjon a háttérben, oda szervezni az autót, fölvenni a ruhát, de hogy nem voltak olyan előre megadott koncepcióink, hogy akkor mi előrébb állunk az autó a háttérben, és megfogjuk egymás kezét, és előkapjuk a játékpisztolyt, hanem ezeket mind a helyszínen találtuk ki. Nem találtunk ki olyat előre, hogy nem tudom, az autó alatt hason gurulunk, vagy nem tudom.
Amikor elkezdtük tervezni a fotózást, akkor írtál nekem egy pár ötletet, és én
gyorsan
azt elég...
leállítottam.
Azt én gyorsan leállítottalak, mert hogy... És éppen azért, mert nem filmet forgatunk, tehát nincsen egy 100 fős stáb, aki egyrészt az időjárást van kifejezetten időjárás felelős, helyszín felelős, nincsen, mit tudom én, 50x50 méteres derítőlapunk, hogy a tűzenap akkor a daru fölénk emeli. Szóval ilyen eszközeink nincsenek sajnos a fotózás során, és ezért jellemzően azzal kell főzni, ami van. Tehát,
ezért nem tudunk annyira előre tervezni.
Ez ilyen amatőr, idézőjelben amatőr körülmények között, hogy van egy pár és van egy fotós, meg egy fényképezőgép, meg a rendelkezésre álló eszközök, ráadásul nálam nagyon vakuk se voltak, bár a vaku az megér egy misét, szerintem arról még meséljünk, hogy a vakuzást hogyan oldottuk ki meg, és az mondjuk koncepció alapján történt, tehát abszolút teljesen tudatos volt, amikor mi még Budapest...
Magunk a seprűnyelet és a...
Hát igen, én ezt még Pesten kit, ugye én úgy vakuzok esküvőkön, hogy van egy Manfrotto boom állványom, mindenkinek ajánlom megvásárlásra, az összes fotós cuccom közül az egyik legjobb, vagy legjobban szeretett eszköz, és tipikusan olyan eszköz, amire nem gondolnád, hogy nagyon nagy szükséged van, már pedig de. És azt mondod, hogy veszek egy 8-10 fontos állványt, nem fogok venni 50 ér Manfrotto boomállványt, már pedig de. Mert inkább egy ilyen boomállványod legyen, és meglátod majd, hogy milyen segítséget ad a fotózásban, mert be tudod egészen közel lógatni a párhoz a vakút. Egy csomó lehetőséget ad, amit sima állvány nem. És miközben azt hiszed, hogy szarul világítasz, igazából nem az van, hogy szarul világítasz, hanem...
messze van a vakú.
Csak rossz helyen van a vakú. Tehát nem tudod közel rakni, mert nem tudod olyan helyre rakni, ahol kell, mert nincs meg hozzá az eszközöd.
Nagyon sokat emlegetted, hogy külső helyszínen hogyan vakuzol, és azt elfelejtettük hozzátenni, hogy ha mikor vakuzol, akkor nem a gépen van a vakú. Tehát az egész.
Ja, igen. Igen.
Az egészen biztos.
Igen. Biztos, hogy nem a gépen van a vakú, vagy hát egy darab vakú van a gépen, ami vezérli a...
néz előre.
Azért nem néz előre, és vezérli a többi vakut, ami nincs a gépen. Tehát én ezt már Pesten kitaláltam, hogy szintén a Manfrottónak van olyan chipes megoldása, Super Clampnek hívják azt hiszem, ami egy darab erős rugóval feszített chipes részt tartalmaz, van neki egyébként...
Kell egy óriás ruhacsipeszt, amin van egy vaku papucs, tehát a vakut rá tudod, bele tudod tenni, és a chipeszt meg bárhol odafogadni.
Így van, meg biztos, ami biztos, azért van neki egy állvány spigottja is, tehát rendes állvány végre is rá tudod tenni, tök jól kitalált cucc. És
ahogy megérkezett a Peti, rögtön mondta, hogy adjunk egy seprűnyelet.
Igen, néztetek is rám hülyén. És a koncepció az volt, hogy én nem tudtam a repülő a Ryanair miatt, nem tudtam magammal vinni állványt sem, még egy monopodot se, mert néha egyébként monopod végén szokott lenni a vaku, úgyhogy a seprűre raktuk rá ezzel a csipesszel a vakut, és hát egész jó lett ahhoz képest. Ráadásul nagyot néztem, amikor most nem volt, hogy bal kézzel fogsz fotózni, de ugye ennek is már megvan a...
az volt a szituáció, hogy...
megvan a módja már, ki van találva.
Igen, tehát ahogy állt a Peti, neki jobbra föl kellett tartani a vakut. És megpróbálta azt, hogy a jobb kezével fotóz, és a bal kezével tartja jobbra föl a vakut.
De nem tudom elég messzire. Volt. Meg nem tudom elég messzire tartani, mert ugye az meg a 40 centi.
Meg nem volt olyan stabil ez a csipeszes megoldás, és féltünk, hogy leesik szegény vaku a kőre. Úgyhogy lett az, hogy jobb kézzel tartotta ki a vakut, és bal kézzel fotózott, de hát az exponáló gomba jobb oldalon van, úgyhogy én nem is tudom, valahol a gép alatt így átfogtál, és a kis ujjaddal exponáltál.
Ja, ez egyébként sima rutin. Ez már ki van gyúrva, ez a bal kézzel fotózás, működik tök jól, úgyhogy...
Lefelé nem jobb egyébként bal kézzel fotózni?
Nem, mert akkor már nincs felülete a gépnek, tehát nem tud, hogy magadhoz szorítani. Akkor alulra kerül az exponáló gomb, és...
Hogyha alapból fogod a gépet, akkor alul van a vertikális markolatás.
Azt is szoktam fogni. Csak igen, az is jó, hogy alulról megfogod a gépet, és azzal csak úgy nem látok. Tehát az akkor jó, ha horizontálisan fényképezeted vízszintesen. Vagy hogy mondjam, vertikális módban ez így kényelmesebb. Ja, mit akartam még a vakuval kapcsolatban, meg a koncepcióval kapcsolatban akartam valamit mondani. Ja, igen, hogy a koncepciót ugye annyival lezárhatjuk, hogy érdemes tervezni, érdemes tudni, mit akarsz csinálni. Tehát én például, hogy mondtad az autót, abszolút volt bennem egy kép, egy hangulat, hogy hogyan fogom használni. Ne túl sok, ugye csak egy óránk van, tehát nem kell szétfotózni. Csináljuk meg azokat a fotókat, amiket az autó, amihez kell az autó. Aztán utána engedjük el, és menjünk az utunkra. Egyébként a naplementés képeket azokat nagyon vártam, és ez a szikla az lenyűgöző volt.
Na igen, és a nap végére, mert nem voltunk még elég fáradtak, a nap végére pedig lementünk a tengerpartra, ahol arra részre, ahol ilyen óriás sziklák vannak között.
Hova is?
Beachy Head.
Aha.
Brighton mellett van egyébként.
Brighton, bizony.
És ott csíptük el a naplementét. Ott már megint nagyon fáztunk, ezért szerintem nem tudtuk kihozni a maximumot a helyszínből, de tekintve, hogy egy napba belesűrítettük mindent, azért még így is borzasztó magas minőséget produkáltunk.
Jók voltunk. Én ami nagyon sajnálok, hogy és szegénybe volt, de ez nem, és egyetlen nem számon kérés, de hogy nagyon fázott. Ott a tengerparton tudom mondani, hogy mennyi lehetőség lett volna.
Abszolút.
Olyan képek voltak a fejembe, hogy abszolút akkor visszaültetek az autóba, én meg ugye kifeküdtem kicsit a fűre, biztos hülyének nézzetek, hogy hanyat feküdtem ott a fűben, és csak néztem az eget. Oda nagyon jó kis fotózást lehetne szervezni, és ráadásul ugye nem ott élek, tehát nagyon tud inspirálni. Azok a környezetek... Azok
egész emes fölmenned a budai várba, ahol már lenyomtál 20 eljegyzési fotózást.
Hát meg kicskorom óta rendszeresen járok oda, tehát ismerős, túl ismerős a környezet. Egyébként ez a Jervant workshopon teljesen jól megmutatkozott, amikor Jervant idejött, és azt mondta, hogy mennyire jók ezek az épületek, mi arról meséltünk, hogy mennyire úgynyuk már a Budapestet, és egy sima, koszos vasrácstól, amely bezárt üzlet előtt volt, egy teljes extázisba jött a csávó, és teljesen tudatosan egyébként, nem tudod, meséltem róla, hogy nekem annyira nem tetszett az ő stílusa, vagy nem az enyémhez nem közeli annyira, de az, ahogy kommunikál meg, ahogy az egészet megragadja, az csodálatos, és az nagyon-nagyon ügyes volt. De hogy ez mekkora különbség, hogy ő teljesen tudatosan használja a hátteret. Mi meg arról meséltünk tegnap, múltkor, hogy én nagyon tágra kezdve fotózom, hogy leválasszam a hátteret. Ebből látszik, hogy azért Magyarországon nagyon sok helyen a háttérrel erős kompromisszumot kell kötnöd, mert nem alkalmas arra, hogy fotón szereplő tudatos háttér legyen.
Egészen más kimenni a természetbe, meg benne a városban.
Hát meg most nézd már meg azt.
Benne a városban mindig lesz egy autó, mindig lesz egy villanyoszlop.
Így nagyon fontos, de azt gyorsan mondom, hogy nézd már meg azt a templomot, ami előtt fotóztunk. Egy sima, egyszerű templom, érted? Van belőle 600 darab Angliában.
Ja.
És Magyarországon most nem akarom bántani az egyházat, de tényleg vadászni kell azokat a templomot, ami szép.
Hát másra.
Mert más a kultúra.
Az építészeti stílusa, meg a kultúrája, igen.
De ez a sok sárga épület, ez a sok sárga annyira nem jó az emberi bőrszínhez, mert fakít, tehát nem szép. Nagyon nehéz egyébként, de sok szép épület van Budapesten, imádom egyébként, nem arról van szó, csak érdekes ki messzire menni, mert akkor az nagyon inspiráló tud lenni.
Jaj, abszolút.
Mit hagytunk most félbe?
Nem tudom.
Francba.
Mit hagytunk félbe?
Gyervant,
nincs most bennem
ilyen érzet. Előbb akartam még valamit mondani. De lehet, hogy tényleg meg kell valami azt a kis nagyon finom pálinkát ittunk. Hú, de jó pálink. A Kolompos együttessel, tudod, meséltem, hogy ilyen külföldi melót nyomunk, és a Kolompos együttessel járjuk a környező országokat. Aha. Hát a srácok zseniálisak. Tehát, hogyha van kisgyereked, és nem tudod, volt már cirkuszban, a Vidámparkban, meg volt a gokárt hozni, és a jövő héti programot nem tudod, hogy hova vidd, akkor nézd meg, hogy a Kolompos hol koncertezik, mert iszonyat jó gyerekprogram, és azt az igazi gyerek hangulatot hozzák, ami valószínűleg minden gyereknek azért hiányzik az iPad mellé. A tánc, a közösség, az ének hihetetlen, és az a érdekes benne, hogy azért nagyon sokszor oda keveredik a programra 14-15 éves tini, vagy tínédzser, akik azért az első 10-20 percben ilyen duzzogva karbatett kézzel állnak, hát már pedig ők erre nem fognak táncolni, már pedig ők nem fognak együtt tapsolni, már pedig ők nem fogják föltenni a kezüket, és egy 30 perc múlva ott ugyanúgy ott táncolnak, meg hajladoznak, mint a szél. Nagyon jó látni. Ügyesek a srácok nagyon.
Ez a mai korunk 100 fok Celsiusa? Akkor...
Hát elég erős, igen, egyébként erős minőség. Nem tudom, én a 100 fokot...
Mi kiabálva énekeltük 100 fok Celsiust a Skodában, amikor utaztunk valahol a videóton Magnó lejátszott.
Nekem valami ezzel kapcsolatban nincs pozitív emlékem. Nekem, azt hiszem, nekem Konc Zsuzsa volt lehetséges. Levente Péter. Levente Péter volt nekem kisgyerekként nagy élmény. Igen, akkor ők a mai kor, mondjuk 100 fok Celsiusa. Az expo számról akartam még mesélni. Voltam egy olyan esküvőn nemrég, ahol tehát volt a pár, a négy szülő, két tanú, és két vagy három tesó, tehát velem együtt 10-12 ember volt a templomban, és ráadásul egy nagy templomról van szó. És én nem vagyok gátlástalan fotós, ezt úgy értem, hogy nem szeretek tolakodó lenni. Emlékszem, egyszer egy pap mesélte, hogy két dolgot szeretnek érni, azért mondta a pár, hogy a pap kért, hogy menjek el a találkozóra, a utolsó jegyes oktatásra. Hát, nyilván ez nincs benne a szerződésben, meg ez nincs benne az idézőben az árban, de hát nyilván a pár kéri, most ezen nem múlik, nagyon szívesen állni az ember, hogyha a pap ezt így kéri. És mondta, hogy legyek szíves a szertartáson nem favágónak öltözni, és ne toljam odébb, hogyha esetleg jobb kompozíciót tudok úgy csinálni. Ezt egyébként lehet, hogy már meséltem.
Nekem is volt olyan, amikor a pap előtte azt mondta nekem, hogy bárhova mehetek, csak közé és a pár közé ne álljak be. És próbáltam elképzelni azt a szituációt, hogy én ott fotósként, miközben ő a párnak mondja a mondani valóját, én beállok kettőjük közé. Mert hogy onnan lesz jó a fotó. Egészen elképesztő.
És egyébként azért is rossz, mert hogy én
azért... Szerint vannak.
Biztos, hogy vannak, és amikor mondtad, még kérdezted, hogy hogyan viszonyulok mások munkáihoz, hogyan nézem kívülről más fotósokat, Hát jellemzően nagyon morgok magamban, és nem azért, mert
nem rossz technikailag,
nem technikailag, nem rossz fotósok. Sok, igen, technikailag az ember nem kötekszik, mert ugye a fotózás szubjektív, te úgy csinálod, én így csinálom. De amikor az emberi oldal nem smakkol, én arra nagyon érzékeny vagyok. Ugye vannak a Facebookon, tele van a Facebook most olyan fotósokkal, akik ilyen utcai fotósok, ez a street art, ez most nagyon menő. Ez egy időben a street fashion volt, hogy lefotóztad a villamos megállóban a lányt, és akkor publikáltad, és leírtad, hogy milyen ruhájak vannak rajta. Ez arra jó egyébként, ez nem titok, minden fotós azért csinálja, hogy publicitást generáljon, tartalmat generáljon. Egyébként az egyik legügyesebb ilyen fotós, akit ismerek, Nagy Mihály. Nagy Mihály fotó, azt hiszem úgy kell keresni a Facebookon. Ő minden nap lefotóz egy embert, és ír is róla. És teljesen méltányos, hogy több mint 10 000 követője van a Facebookon.
És ami úgy a képeket, hogy nem járulnak hozzá az emberek, ő az?
Nem, hogy ő az, akik egyébként, ő az, aki megkérdezi az embereket, beszélget velük. Tehát ez az a műfaj, amit nem lehet, tehát tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ha azt csinálod, hogy kimész az utcára és embereket fotóz, akkor beszélgess velük, akkor írd róla, kér tőlük engedélyt. Mondd el nekik, hogy hol láthatóak a fotók. De úgy, hogy lefotózok sunyiba egy alvó embert a villamoson, vagy valakit, aki a fikáját túrja, vagy mert hogy de vicces, vagy egy lányt, akinek kilóg a bugyja. Ez egyáltalán nem fotóshoz méltó magatartás szerintem. És nem tudom, hogy keveredtünk ide, a templomból keveredtünk ide. Nincs az a jó fotó szerintem. És ezért én nem is szeretem a riportfotózást, mint műfaj. Nincs az a jó fotó, ami megérni azt, hogy más ember nyugalmát megzavard.
Most
biztos, hogy van egyébként olyan pillanat, amikor én is pofátlan vagyok, mert hogy ez ugye szubjektív. Nekem még belefér, másnak nem. Meg nyilván van az a pillanat, amikor...
Fölmászol egy műemlék korlátra, vagy nem tudom.
Igen, az lehet,
hogy... jobb a szög, akkor lehet, hogy valakinek ez sok... Valakinek
rossz, nem. Igen, rossz tekintet, vagy rossz szemmel néznek rám.
Na és, de van egy saját értékrended, amit betartasz.
Igen, és ehhez mondjuk ragaszkodom. És itt a szükséges expószámmal kapcsolatban akartam. Én ott nagyon kellemetlenül éreztem magam, nagyon, nagyon hangosnak tűnt a fényképezőgép ott az üres templomban, mert ugye egy emberekkel teli templom, akkor van 200-300 meghívott, mert azért a nagy templomokban azért jellemzően előfordul az is, hogyha az esküvő vacsorára csak 100-120 ember van meghívva, a templomon ott vannak 250 is akár. Mert hogy olyan emberek is megvannak hívva a templomi szertartásra, aki a később igen, vacsorára nem. Uh-huh. És nagyon sokat tompít, van egy kis mozgolódás, van egy kis alapzaj, még ha az emberek köhögés. Igen, nem annyira zavaró az, hogy egy fotós ott mászkál, akkor a cipőnek a talpa meg nyikkan a kövön. Ahogy objektívet cserélek, az a kattanás, az is vízhangzik. És nagyon feszélyezve éreztem magam, hiába voltam már több esküvőn, feszélyezve éreztem magam, hogy ne fotózzak túl sokat, ne legyek zavaró, ne maradjon meg a szertartásnak a szentsége. És itthon nézve a képeket, hát nagyon-nagyon hálás lehetek magamnak, hogy azért biztonsági játékra mentem. Képzeld el, hogy nekem egyébként még nagypapám mesélte azt, nagypapám hobbifotós volt, nem tudom, hogy ez miért maradt meg. Egyszer 7 vagy 8 éves voltam, akkor neki állt engem fényképezni, tanítani. Emlékszem, hogy megmutatta a törőékes fókusz, manuál fókusz működését, meg ezt az egy dolgot elmondta, hogy ahány ember áll a képen, ha biztosra akarsz menni, hogy legyen nyitott szem, akkor annyi képet kell készítened. Ha egy 20 fős csoportról készítesz fotót, akkor csinálj 20 képet, és akkor biztosra mehetsz, hogy lesz nyitott szem. Most gondoljunk bele, ha jön egy delegáció Magyarországra, akkor igazán azért megéri egy tekercs árát, megéri az, hogy ne pislogjon bele a miniszterelnök, vagy valamelyik fontos más vendég. És hát az esküvőkön is az...
Ezt még nem hallottam.
Esküvőkön is ugye azért rendszeresen csinál az ember csoportképet. Én mondjuk a nagy csoportképet úgy szoktam csinálni, hogy 5-6-7 képet készítek, hogy biztosra menjek. Megcsinálom, hogy csinálok egy csendes csoportképet, aztán csak egy kicsit aktívabban, kicsit megmozgatom az embereket. Tehát már törvényszerűen a fotózási stílusomból több kép készül, de egyenként a bizonyos beállításokból is többet szoktam fotózni, mert előfordul, hogy a vendégek nem figyelnek, elkalandoznak, csitítják a gyereket, és akkor legyen egy olyan kép, amikor mindenki ott jelen van a képen, mentálisan is, nem csak úgy fizikailag. És ezt akartam elmesélni, hogy annyira pislogós volt a pár, azért sokszor találkozom ilyennel, de hogy három képből törvényszerűen mindig az, hogy az elsőn a vőlegény, másodikon a mennyasszony pislog bele, és a harmadik a jó, és ahogy néztem, ma válogattam az anyagot egyébként ma délelőtt, és hogy törvényszerűen az összes fotó ilyen. Tehát nagy mázli, hogy annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy sok vagyok ott, azért megcsináltam azt, amit meg kell csinálni. Úgyhogy ez megint csak arra akar ilyen intenem lenni, vagy nem tudom, már akinek erre szüksége van, hogy azért azt tudatosítsuk magunkból, hogy mi fényképezni mentünk. És ehhez ragaszkodjunk. Tehát ebből nem szabad feladni. Tehát ha tudod, hogy kell jól csinálni, akkor csináld úgy, ne hagyd, hogy olyan, aki nem ért hozzám, ez befolyásolja. És ez a utómunkára is vonatkozik. Most én nagyon idézőben, és már megint idézőjelezek, nagyon szigorú leszek idén a párokkal, mert ez a album átadási metódus, amit tavaly kitaláltam, ez egyáltalán nem működik. Tehát, hogy túl sok mozgást elhagytam az albumba. Az a hely, ahol...
Túl sok párbeszédet hagytál, és egy ilyen pingpong alakult ki a helyet, hogy...
És mai napig van olyan album, hogy nem mondtam. Hát, igen.
Igen, de el tud húzódni, de erről majd egy másik alkalommal még beszéljünk részletesebben.
Azt azért még gyorsan elmondanám, hogy beszélgettem azzal a sráccal, aki az albumokat készíti, valamilyen szinten manufaktúráról van szó, és két nagyon jó dolgot mondott, az egyik az a varázs, amit én is szoktam említeni. Ugye nyilván nagyon sok fotósnak a képanyagát látja, és egy másik fotós meg engem szokott kiemelni, hogy mi vagyunk azok, akik akik az ő fantáziát legjobban megmozgatják, mert legjobban nekünk a képei tetszenek neki, és hogy amit így megemlített, hogy itt teljesen laikusként leszarja az esküvőket szerintem amúgy, tehát a albumkészítő, meg azt hiszem nem is házas, hogy nem hagysz a képen egy piros ladát, meg hogy tudsz úgy illúziót kelteni, mint hogy egy sokkal magasztosabb, egy sokkal álomszerűbb dolog lenne, mint az, ami a valóságban.
Saját eljegyzési fotóinkon is látom, hogy van az egésznek egy olyan színvilága, egy olyan dinamikája, hogy elkezdődik a hajnali fotók, amik ilyen teljesen kékesek még, vagy még szürkület van szinte, és akkor az Aston Martinnál tűz a nap, és a naplementének meg az a borzasztó meleg fénye, ami besüti az arcunkat, tehát egy-egy kép önmagában is nagyon jó színeket tartalmaz, tehát így nagyon szép, de az egész fotósorozatnak van egy olyan íve.
Az íve. Egy
napot végig követtünk, hogy a hajnali köttől a naplementéig, de ami szerintem nem is volt tudatos, hanem inkább így alakult, de baromi jó.
Az albumnál az íve talán a legfontosabb, és ezért rossz, hogy a párok bele akarnak szólni, mert ha elvisz az ív, akkor az egésznek elvisz a harmóniája.
Szerintem nem baj egyébként, hogy a párok bele akarnak szólni, csak ezt külön kell venni. Tehát az, hogy te vállalsz egy fotózást, elkészíted a képeket, megcsinálod a válogatást, megcsinálod a retusálást, megcsinálod az albumot, ezt így átadod, ez a produktum, amit te csináltál. Ez kész, pont. Ez, amit te csináltál. Ez olyan, mint egy szobrásznak a szobor, ott se szólsz bele. És ezután jön az, hogy ők szeretnék látni az életlen képeket, hogyha ők szeretnének egy saját maguk által készített válogatást, hogyha ők szeretnék kérni, hogy még egy másik képet retusálj ki, vagy hogyha ők szeretnének veled manuálisan összerakatni egy albumot, mert nekem is például dilemma, hogy az eljegyzési fotók vannak-e annyira borzasztóan sokan és jók, hogy egy külön albumba tegyük, vagy inkább együtt legyen az esküvői fotókkal majd egy albumba. Tehát ilyen kérdések fölmerülhetnek, és akkor lehet a te általad leadott produktum után külön arról beszélni, hogy egy...
Az a baj, az árérzékenység miatt nem fog menni. Ugye, hogyha valaki azért vesz meg egy kólát, mert 50%-kal több üdítőt kap, ugyanazért a pénzért, mint múlt héten, csak mondjuk 2 litert kapott volna, ugyanazon a piacon mozgunk, mint a Coca-Cola, most ez csak egy példa volt, és nem fog az ember szerintem kifizetni plusz x 1000 forintot egy külön albumért, sokkal inkább szeretni a kettőt egybe gyúrni, hogy persze ez egyrészt kommunikáció, másrészt határozottság, és valószínűleg nagyon sok tanulnivaló van még ezen a területen, hogy az ügyfél kommunikáció ezen a téren is jól működjön, és ne legyenek félreértések. Úgy érzem, hogy már búcsúznál, jól érzem.
Igen, elértük.
Egyetlen egy dolgot, izgalmas dolgot szeretnék elmondani, a gyors szinkronos vakuzásról. Kérdezted a múltkor, hogy a Microsoftnak az a mobil vakuja, az tudja gyors szinkront. Aha. És azt nem mondtam el, de el szerettem volna, hogy igen, tud. De képzeld el, az úgy működik, hogy nem sok picit villant, mint a rendszervaku, hiszen nem tud úgy szinkronba kerülni, hiszen egy külső gyártónak a terméke. Viszont az expo... az exponálás az szinkronizálva van, tehát hogy akkor villan, amikor kell, aha, viszont a vakú felépítéséből, vagy jellegéből adódóan a villanási görbe olyan, hogy ahogy elindul a villanás, nagyon nagy a teljesítmény, majd szépen csökken, nagyon erős, nem tudom milyen görbe alapján, de nagyon erősen csökken a teljesítmény. Kitölti a teljes 1/8000-es záridőt, vagy össze van azzal szinkronizálva, de a záridő elején nagyon erős a villanás, nagyon nagy a fénye, majd az alján csökken. Ezért...
Én is gondolkodtam, hogy a sokkal is villanás helyett lehet egy lassú villanás is.
Várj, és ebben az érdekes, hogy a zár lefutásának a tulajdonságából, hogyha te azt szeretnéd, hogy a fehér ruha ne legyen annyira világos, de az arc kapjon kellő megvilágítást, akkor érdemes fejjel lefelé tartani a fényképezőgépet, hiszen akkor úgy fut le a zár, hogy az arc kap több fényt, és a test kevesebbet.
Wow.
És ilyenkor jön külön jól egyébként a boom vakú, mert tudod úgy pozícionálni a vakút, hogy egészen közel kerül a párhoz, úgyhogy nincs rajta a képen.
Igen.
Ez a boom vakúnak a hatalmas varázsa, hogy úgy tud rajta lenni a fény a képen, hogy nem tudod, hogy honnan jön. Egész pontosan nem tudod megmondani, hogy honnan jön.
Úgyhogy annyira közel van a fényforrás.
Annyira közel van, meg annyira jól tudod pozícionálni, tehát nagyon finoman tudod pozícionálni. Egy álló vakunál ez szinte lehetetlen. Én legalábbis küzdök vele, hát lehet, hogy valaki nagyon ügyesen meg tud csinálni, nekem nem jött be. Tehát amíg álló vakut használtam, én teljesen bénán vakuztam.
Igen.
Tehát nem, akkor majd a szabadtéri vakuzást nem csináltam egyszer, jól.
Egyszer túl messze van.
Igen. Egyszer túl messze van, a rossz helyen van.
Jó van, Peti. Elértük az egy órát, túl is léptük. Örülök, hogy sikerült csinálni egy soft műsort a múl legutóbbi technikus műsor után.
Ja.
Kell az ilyen is, olyan is. Az én cliffhangerem, hogy nem is olyan rég lefutottam életem első maratonját.
Fú, tényleg erről akartunk beszélni. Meg hát említettük
ezt,
a múltkor is.
Ezt elmesélem a következő műsorban, hogy milyen volt négy kézlebb mászni a 30. kilométernél, és azt számolgatni, hogy a zsebembe gyűrt 5 eurós az elegendő egy buszjegyre.
Hülye. Oké, akkor...
Neked is van cliffhangered?
Legyen valami?
Nem muszáj.
Én a múltkor már előttem egyet. Én azt megtartanám. Dehogy nem, hát az Atacárnéről nem meséltem.
Na, legyen ez.
Úgyhogy akkor ezt megint úgy járunk, hogy görgetjük a cliffhanger, de annál jobb. Annál jobb. Minél több adáson keresztül görgetjük.
Annál izgalmasabb.
Így van. Na, cseh.
Hello.
Szia.